Tokajból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodást, amelyet a bevonása nélkül köt bármelyik hatalom, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián, írja az Infostart. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egyértelművé tette, az a célja, hogy 2025-ben béke legyen. Arra kérte az európai országokat, hogy képviseljenek összehangolt és egységes külpolitikát a háború befejezése érdekében. Az ukrán elnök megfogalmazása szerint veszélyes lenne, ha Donald Trump amerikai elnök előbb találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint vele. Arról is szólt, hogy nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodás tervezete. Újabb túszokat engedett szabadon a Hamász. Ezúttal három férfi, köztük egy orosz és egy izraeli-amerikai kettős állampolgár térhet haza családjához. A foglyokat a 2023. októberi terrortámadás idején hurcolták el az iszlamisták. Értük cserébe a zsidó állam 369 palesztin terroristát enged ki a börtönökből. A közmédia csatornái számos tartalmas és inspiráló műsorral készültek a házasság hetének alkalmából. Megható történetek, hiteles szakértői beszélgetések és tanúságos riportok segítették a hallgatókat és nézőket abban, hogy elgondolkodjanak a házasság értékein és kihívásain. A Kossuth Rádió egy különleges közönségszavazás során arra kérte hallgatóit, hogy nevezzék meg azt az egyetlen szót, amely szerintük leginkább kifejezi egy jó házasság lényegét. A beérkezett vélemények alapján az őszinteség kapta a legtöbb szavazatot, ezzel is bizonyítva, hogy a tiszta és nyílt kommunikáció a párkapcsolatok alapja. Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, és az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörkhuruttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és II. János Pál pápát is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. Az azóta szentté avatott egykori egyházfőnek a kórház előtt emelt szobránál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli küldöttgyűlése Szabadhegyi Pétert választotta a szervezet elnökének. Az elnöki tisztség a Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Szabadhegyi Péter Magyarország korábbi londoni nagykövete, üzletember, ezt megelőzően a szuverén máltai lovagrendben töltött be különböző tisztségeket. Az izraeli elnök február 18-án állami látogatásra érkezik Magyarországra, írja az Infostart. Súlyog Tamás államfő egy éve, március 28-án folytatott telefonbeszélgetésük során hívta meg hivatalos látogatásra Budapestre. Yitzhak Herzog izraeli államelnök látogatására jövő kedden kerül sor. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. február 17-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a mai napon a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Demner Ádám lesz, a technikai pultnál pedig Kuvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétfő reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szent Bernáttól származik, és így hangzik: nem nagy dolog alázatosnak lenni az elvetettségben, ám de nagy és ritka erény az alázatosság a megtiszteltetés közepette. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban a Szervita Rend 7 szent alapítójáról dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7:50 körül Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája hangzik el, majd programajánlónk is lesz. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be happy was sad.
so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Tóth Barbara fitoterapeutával beszélget az aromaterápiáról, illóolajok használatáról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Miskolci Aromapont alapítója vagy, fogunk majd erről beszélgetni, de kezdjük ennél a friss végzettségnél, mert hogy annak idején azt mondtad nekem itt elsőként, hogy aromaterápiával kezdtél először foglalkozni, aztán az igényesség, azt mondtad az imént, az vitt rá arra, hogy tovább tanulj és természetgyógyásszá, fitoterapeutává válj, vagy hivatalosan aromaterapeutává?
Igen, én az aromaterápiát kezdtem el tanulni már több éve, és ugye ez egy folyamatos tanulás, tehát én azóta is tanulom az aromaterápiát, viszont mindig is érdekelt a természetgyógyászat, és ahogy minél többet tanultam az aromaterápiát, ugye akármilyen komoly tanfolyamot is végezel Magyarországon az ember aromaterápia kapcsán, aromaterapeuta csak természetgyógyászként lehet, és természetgyógyászként a fitoterápia az a szakág, aminek az egyik ága az aromaterápia. És ezért ugye a fitoterápia szakvizsgát kellett letennem, hogy hivatalosan aromaterapeuta lehessek.
És azt mondtad az imént nekem, hogy bizony nehéz volt, és akkor én hozzáteszem, hogy munkahely mellett, család mellett, ez nem egy könnyű folyamat, és ezek nehéz képzések.
Igen, a fitoterápia szak az egyik legnagyobb, legátfogóbb szak a természetgyógyász szakok közül. Ugye itt nem csak a gyógynövényekkel történő gyógyítást tanulja meg az ember, ugye az is azért egy elég széles körű dolog, hanem apiterápiát, aromaterápiát, gyakorlati dolgokat, tehát azért tényleg elég széles körű képzés, igen.
Emlékszel arra, hogy annak idején miért kezdtél el az aromákkal foglalkozni? Mi vonzott ebbe a világba?
Az illatok azok mindig is tetszettek, és akkor, amikor megvettem az első illataimat, az első olajaimat, az tényleg csak úgy volt, hogy hát, na, lesznek finom illataim, lesz mit párologtatni, és akkor, mikor megkaptam, akkor mondták, hogy ezt erre is lehet használni, meg arra is lehet használni, és akkor ez ember így próbálkozott nyilván saját magán, aztán elkezdett tanulgatni, hallott ettől ezt, attól azt, jöttek az egyre komolyabb képzések.
És mert közben jöttél rá arra, hogy tulajdonképpen igen, mi mindenre jók ezek az aromák vagy illóolajok, mi mindenre lehet őket használni, hát nem beszélve arról, hogy neked már vannak saját termékeid is, és hogy lehet ezeket vegyíteni, és hogy mi mindenre jók ezek.
Igen, nyilván ahogy egyre több olajom lett, egyre többet kevergettem, egyre többet próbálkoztam, és egyre többet tanultam, és ennek folyamánya az, hogy igen, most már vannak saját keverékeim, saját kozmetikai termékeim, amiket, tehát én már csak a saját magam által készített kozmetikai termékeket használom, ahogy a családom is, és a természetgyógyász szakmában is keverékekkel dolgozom, tehát nem egyéni olajokkal, hanem keverékekkel, mert az illóolajoknak az a szinergiája, az együtt dolgozás, az sokkal hatásosabb tud lenni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Tóth Barbara fitoterapeutával beszélgetett az aromaterápiáról, illóolajok használatáról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ennek kapcsán a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelték a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Ha arra járnak, figyeljék a táblák jelzéseit. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot, munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hideg reggel után naposabb időjárásunk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma már túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak északon, északnyugaton zavarhatják időnként felhők a napsütést, csapadék nem várható. Az ország keleti-délkeleti felén többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél, napközben mínusz 1 plusz 4 fokot mérhetünk. Kora reggel a fagyzugos északi völgyekben lesz a leghidegebb. Holnap alapvetően száraz időre készülhetünk, a középső és a dunántúli tájak felett lehet több felhő, de hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, fagyos lesz a reggel, mínusz 5 és mínusz 15 fok közötti értékekre készülhetünk, de az északi északkeleti határnál még ennél is hidegebb lehet. Napközben 1-5 fok várható. Szerdán alig lesz felhő felettünk, csak nem mindenhol zavartalan napsütésnek örvendhetünk, a szél kevés helyen támad fel, a reggel nagyon hideg lesz, a fagyzugokban mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben 2-6 fokra készülhetünk. Csütörtökön folytatódik a száraz napos idő, este nyugat felől kezdhet el megnövekedni a felhőzet, mérsékelt a Dunántúlon élénk, néhol erős lehet a keleti szél, a fagyos reggelt követően 3-8 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, a hajnal továbbra is erősen fagyos lesz. Orvos meteorológia: ma a hazánkat elárasztó fagyos levegő miatt sokaknál alakulhatnak ki hidegfronti jellegű panaszok, fejfájás, görcsös ízületi bántalmak. Bőrünk könnyedén kiszáradhat, végtagjaink gyorsan kihűlhetnek, ne felejtsük otthon a meleg kesztyünket sem. Ajánlott a meleg réteges öltözet, nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia: ma már nem várható csapadék, alapvetően száraz utakra készülhetünk, hazánk keleti-délkeleti felén többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél, amely valamelyes csökkentheti a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, kora reggel útnak indulás előtt érdemes több időt járművünkre fordítani, jeges szélvédők fogadnak majd minket, ha nem védett helyen parkolunk. Vezessünk nagyon óvatosan, az útviszonyoknak megfelelően tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Fáj Ferenc. Rabság. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, a kővédermet álmok ketrecében, hol üszkös karmod meghasad, s gubancos szűrőd lombja leng a szélben. Fogára tűz az éj, és folyt a nap. S amíg szemedben fészket rak a szégyen, te ott rágódsz a porban egy falat gyerek vetette emberi beszéden. Magadra vesz, ha úgy élsz, mint a rab, s nem látsz tovább az ember szabta résen. Vesz bukfencet, hogy minden szenvedésen s halálon át is ámíthasd magad, hogy így vagy boldog, s rácsokkal szabad csöbb dolgait közt Isten is megértsen.
Fejé Ferenc Rabság című versét Babócsa Iréka előadásában hallották. Fejé Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született. Elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően Jutason kiképzőtisztnek nevezték ki. A II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Az a kerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internáltak, majd letartóztatták, az EVON annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határ Győző és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei, 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József daltulajdonosért dallamot és Mondjátok el címmel meg is jelentette. 1981. június 10-én hunyt el Torontóban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Pápák gondolataiból a betegek világnapjára. Szőlőt metszem címmel Vértesajai László jegyzete. A remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. kedves testvérek, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szentélyben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket, a remény nem csal meg, sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt érik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének ajándéka. Álljunk meg tehát egy pillanatra, kéri a Szent Atya üzenetében, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen is az Isten jelenlétet meghatározó három szempontra, amelyek a találkozás, az ajándékozás és a megosztás. Az első szempont a találkozás. Amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, arra buzdítja őket, hogy hirdessék a betegeknek, elközelget hozzátok az Isten országa. Vagyis segítsenek nekik megérteni, hogy a betegség, még ha fájdalmas és nehezen érthető dolog is, lehetőség az Úrral való találkozásra. A betegség idején ugyanis megtapasztaljuk egyrészt minden testi, lelki, szellemi téren a teremtmény mi voltunkból adódó törékenységet, másrészt pedig Isten közelségét és könyörületét, aki Jézusban szenvedéseinket is vállalta. Ő nem hagy el bennünket, és gyakran olyan mértékű kitartás ajándékával lep meg, amelyet elképzelni sem tudunk, és amelyre magunktól soha nem találtunk volna rá. A betegség ilyenkor alkalommá válik egy minket átalakító találkozásra, egy megingathatatlan szikla felfedezésére, amelynél lehorgonyozhatunk, hogy szembenézünk az élet viharaival, egy olyan tapasztalatra, amely, bár nagy árat fizetünk érte, erősebbé tesz, mert mélyebben tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Ezért mondják, hogy a szenvedés mindig összekapcsolódik az üdvösség misztériumával, mert közelről és valóságosan tapasztaljuk meg benne az Istentől érkező vigasztalást, egészen addig, hogy megismerjük az evangélium teljességét a benne rejlő minden ígérettel és élettel. Ezzel elérkezünk elmélkedésünk következő pontjához, amely az ajándék. Valójában soha máskor nem látjuk olyan világosan, mint a szenvedés idején, hogy minden remény az Úrtól származik, és ezért mindenek előtt ajándékként nézhetünk rá, amelyet elfogadnunk és megbecsülnünk kell, hűségesnek maradva Isten hűségéhez, ahogyan Madeleine Delbrel gyönyörűen megfogalmazta. Mi több, életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg helyét az örökké valóság végtelen horizontján. Csak is Krisztus húsvétjából fakad számunkra a bizonyosság, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. És ebből a nagy reménységből származik minden reménysugár, amellyel urrá lehetünk az élet megpróbáltatásain és akadályain. Sőt, a feltámadott csatlakozik is hozzánk az úton, útításunká válik, mint az Emmauszi tanítványoknál. Ahogyan ők, mi is megoszthatjuk vele szabadultságunkat, gondjainkat és csalódásainkat, meghallgathatjuk szavát, amely világosságot gyújt, és lángra robbantja szívünket, és felismerhetjük őt a kenyértörésben. Így abban, hogy velünk van, még a jelen korlátai között is megragadhatjuk a túlvilágot, amely a közeledésével visszaadja nekünk a bátorságot és a bizalmat. És ezzel elérkeztünk az üzenetünk harmadik szempontjához, amely a megosztás. A szenvedés helyei gyakran a megosztás, a kölcsönös gazdagodás helyszínei. Milyen gyakran előfordul, hogy egy beteg ember ágya mellett remélni tanulunk? Milyen gyakran tanulunk hinni, ha közel kerülünk a szenvedőkhöz? Milyen gyakran fedezzük fel a szeretetet, ha lehajolunk a rászorulókhoz? Más szóval ráébredünk, hogy a remény angyalai, Isten küldöttei vagyunk egymás számára, mindannyian együtt. Betegek, orvosok, ápolók, családtagok, barátok, papok, szerzetesek és szerzetesnők, ott, ahol vagyunk, a családban, az idősek otthonában, a kórházakban és a klinikákon. Az is fontos, folytatja a Szent Atya üzenete, hogy fel tudjuk fedezni ezeknek a kegyelmi találkozásoknak a szépségét és nagyságát, és megtanuljuk kitörülhetetlenül szívünkbe vésni ezeket a találkozásokat, hogy megőrizzük szívünkben egy egészségügyi dolgozó kedves mosolyát, egy beteg hálás és bizakodó tekintetét, egy orvos vagy önkéntes megértő figyelmességét, egy házastárs, egy gyermek, egy unoka, vagy egy kedves barát aggódó várakozását. Ezek mind-mind kincset érő fénysugarak, amelyek nem csak erőt adnak a megpróbáltatások sötétségében, hanem megtanítanak az élet igazi ízére, a szeretetre és a közelségre. Kedves betegek és róluk gondoskodó testvérek, most ebben a jubileumi évben különlegesebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára, az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja szeretetben az egész társadalom kórusát. Egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az egész egyház hálás nektek ezért. Én is hálás vagyok, és imádkozom értetek Máriára, a betegek gyógyítójára bízlak benneteket azokkal a szavakkal, amelyekkel oly sok testvérünk fordul hozzá szükségében. Ezekkel a szavakkal... Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Ó, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Megáldalak benneteket, családjaitokat és szeretteiteket, és kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Szól Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára, az üzenet kelt Rómában, a Laterani Szent János Bazilikában 2025. január 14-én. Ferenc pápa. Pápák gondolatai a betegek világnapjára. Szent II. János Pál pápa, aki az 1981. évi merénylet után egyre inkább megtapasztalta betegségek keresztét, 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e, amikor a boldogságos szűz 1858. évi Lourdi jelenéseire emlékezünk, legyen a betegek világnapja. 1991. augusztusában a Szent Lengyel pápa éppen Budapesten ezt tanította nekünk. Mindazok, akik Isten akaratát elfogadva vállalják a szenvedést, hasznosak fele barátaik számára. Ebben az országban is sokan azért őrizték meg, vagy nyerték vissza hitüket, mert beteg családtagjaik tanúságot tettek a hitükről, és az élet megpróbáltatásai elmélyítették egységüket Istennel. A hívő beteg emberek láttán sokan megértették azt, hogy a hit a lelki erőnek és a vigasztalásnak kimeríthetetlen forrása. Szent II. János Pál pápa utóda, 16. Benedek pápa 2008. szeptember 15-én Lourdesban tett látogatása során mondta: bizalommal fordulhatunk Máriához, mint a betegek gyógyítójához és a szenvedők vigasztalójához. A kereszt lábánál megvalósult számára Simeon jövendőlése, hogy anyai szívét tőr járja át. A kereszt órájában Jézus rábízta minden tanítványát, amikor így szólt: íme a te fiad. Anyai együttérzése fia iránt mindannyiunk iránti anyai együttérzésé válik mindennapi szenvedéseinkben. Szintén 16. Benedek pápa a betegek 19. világnapjára 2011. február 11-ére írt üzenetében idézi a Spe Salvi enciklikájának 39. pontját, benne Szent Bernát idézetével: Isten nem tud szenvedni, de tud együtt szenvedni. Isten a megtestesült igazság és szeretet, szenvedni akart értünk és velünk. Emberré lett, hogy együtt szenvedhessen az emberrel valóságos módon. Azóta minden emberi szenvedésben jelen van. Együtt szenved, együtt viseli a szenvedést a szenvedő emberrel. Azóta minden szenvedésben jelen van a konszoláció, Isten együtt szenvedő szeretetének vigasztalása. És végül még egy gondolat: a szenvedést, a betegséget érdemes úgy fogadni, mint Istennek az üdvösségre segítő ajándékát. Ha úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, amely egyre növekszik, legyünk róla meggyőződve, hogy saját üdvösségünk vagy mások üdvösségének elnyeréséhez erre van szükség. Úgy szenvedjünk, hogy szenvedésünkből egy csöpp se vesszen kárba. Minden szenvedésünket ajánljuk fel magunk, valamint szeretteink javára. Nagy szükségük van hozzátartozóinknak arra, hogy legyenek, akik szenvedésüket felajánlják értük. Most pedig Szőlőt metszem címmel hallgassák meg Vétes Agyai László jegyzetét. Szőlőt metszem, mint hogy apai őseim móri szőlősgazdák, de mi már csak hírből ismertük a szőlőt, egykori dűlőinket és a nagy pincét, amit mind elvettek és vittek a háború utáni fényes szelek. Nem baj. Nekem mégis van itt Rómában 5 szőlőtöves kertem, otthonról hozott 3 saszlával és 2 zöld szilvánival. Már 6. éve gyarapodnak itt az idősebb Agrippina Hortuszában, valaha híres kertjében, amelynek egykor csodájára járt a római arisztokrácia, de amit tisztelete parancsolóan máig megidéznek a Hortus megmaradt márványoszlopai és a 2000 éves hibáton opus reticulatum támfal. Február 6-án, meleg és napfényes csütörtök délután fogok hozzá a metszéshez. Egyszerűen érzem, hogy most kell. Nem korábban, és nem később. Tudományos, támpontom hozzá, a középkori itáliai bazilikák padlómozaikjainak és kapu bélleteinek üzenete a helyi zodiákussal, élén a februári-márciusi putációval, azaz szőlőmetszéssel. Hetek óta nedves meleg járta, megindult a kert, fényesedni kezdtek a rügyek, így hát tempus est, itt az idő. Ezt jelzi, hogy nyílik a lila írisz, és elnyílott már a fehér narcisz. Letisztítom a támfalat, megmetszem a vadszőlőt, majd jön az igazi szőlő. Tisztelettel járok el, mint hogy itt valahogy életről, halálról van szó. A kiskert déli részén, 2 szőlőtő közt, a kicsi Jézus szíve szobor is erre int. Szinte hallom a mester szavait, ahogy egykor tanítványait oktatta: én vagyok az igazi szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Elgondolkodom, közben pihen a kezemben a metszióló. Ezeket a szavakat az Úr az atyáról mondta, akiről éppen a gazdag ifjúnak tanította, hogy egyedül az Isten a jó. Ez a szőlőmetszés akkor valamiképp jó, az Isten szándéka szerint, még akkor is, ha vannak, kik a szőlőmetszésről netán másként vélekednének. Mindig voltak, mellettem is, folytatja ő a mester, mégpedig kezdettől fogva. És minthogy kitartottam benne, vagyis az élettelenség megjavításában végül engem metszettek meg. Nem, de ott van élet, ahol az fősír. Hallom a szőrös kertek urával folytatott képzelbeli párbeszédet. Rögtön újszülöttel gondolok, de ő tovább viszi a fonalat. Ilyen az újjászületés is. Ti most ezt nagyon is közelről tudjátok. Utal az Úr, a mi családunk négy tagjának közeli halála fakasztotta sebekre. Ezt itt csak annak utána legfőjebb harmadnapra lehet megérteni, de az ilyen sebek csak lassan gyógyulnak. Hetek, hónapok, néha évek kellenek hozzá. Töprengve, megmegállva, de folytatom a meccést. Nagy gonddal és figyelemmel követve évszázadok szőlőmetszésének aranyszabályát. Időnként mégis teljesen önkéntelenül bocsánatot kérek a lemetszett vesszőtől. Ne haragudj, ha menne minden enélkül is, én nem tenném. De erőst bízom benne, hogy az egész szőlőnek ez a legjobb, mert így marad szőlő a szőlő. És megjelenik előttem a tavalyi szület, ahol egyetlen tő több mint 100 fürtöt termett. Éppen most érek hozzá, a 128. Zsoltár megénekelte dúsan termő szőlőtőhöz. Fölébe hajolok, és látom, hogy a tavalyi metszés óta szó szerint megbukrosodott, áttekinthetetlen szövevényé lett. Fél-e a szőlő a metsző késtől, vagy éppen arra vár? Ha az áttetszően érett, aranylószemű, koraűszi fürtökre gondolok, akkor szerintem úgy van vele, mint én az Úr korrekciójával, testvéri javítgatásaival, amire 71 évesen manapság épp úgy rászorulok, mint csigó gyermekkoromban. Szólj, Uram, hallja a te szolgád, még ha fáj is, csak mondjad, tudom, a javamat szolgálja az. Szőlőt metszem címmel Vétesagyai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vétesagyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Itt van, mint ki meghal. hangosan hívsz, elénk sietsz. A kenyérben, s a borban tested, véred rejted el, jóságot az égig emel.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban ismét Jézus ellenfelei, a farizeusok lépnek színre. Korábban már több alkalommal számon kérték tőle és tanítványaitól a mózesi törvények megtartását, most újra vitába szállnak vele. Márk evangélista megjegyzése szerint égi jelet kértek tőle, azzal a szándékkal, hogy próbára tegyék. Vajon milyen jelre gondolhattak, és milyen próbatételről van itt szó? Az előzményekben Jézus már számos jelet mutatott. Jelek voltak az ördögűzések és a csodás gyógyítások. Szintén jel volt a két kenyér szaporítás, az elsőnél 5000 férfi és mások, a másodiknál mintegy 4000 személy volt jelen és lakhatott jól. Miért kérnek most mégis újabb jelet a farizeusok? Fellépésükből kiderül, hogy miközben a nép felismeri Jézus cselekedeteiben az isteni segítséget és hisznek benne, a farizeusok egészen másként értékelik tetteit, azokat a gonosszal való szövetkezés eredményének tartják. Most olyan jelet akarnak látni, amely egyértelműen bizonyítja Jézus istenségét. Jézus viszont megtagadja kérésüket, mert öncélúan, csupán isteni hatalmának megmutatása érdekében nem akar csodát tenni. Korábbi csodái sem voltak öncélúak, hanem mindegyik az emberek érdekében, a gyógyulásuk érdekében, éhségük csillapítása érdekében történt. Ne különleges jeleket kérjünk Istentől, hanem azt, hogy növelje hitünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 230-as, a 109-es és a 104-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 230-as, a 109-es és a 104-es csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.